Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az orvosi kutatásokban is egyre nagyobb szerepet kap a technológia, hiszen egyrészt felgyorsíthatja, másrészt átláthatóbbá is tudja tenni a folyamatokat. Már egy egyszerű recept megírásához is számítógépre van szükség, egy kutatásban pedig ennél sokkal összetettebb feladatokat látnak el az eszközök és a mesterséges intelligencia. A fejlődés pedig folyamatos, a jövőben egyre újabb és nagyobb hatékonyságú módszerekkel fogunk találkozni. Témánk: digitális technológiák az orvosi kutatásban. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a digitális világ. Meghívottunk dr. Imre Mihály, orvoskutató. Doktor úr, köszönjük, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Szeretettel köszöntöm a mikrofonok előtt.
Köszönöm a meghívást, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Elsősorban elevenítsük fel, hogy miről beszélgettünk a múlt adásban.
Múlt adásban a koronavírusról beszéltünk legfőképpen, illetve arról, hogy a szociál médiának milyen hatásai vannak, pozitív és negatív hatásai ebben a pandémiában, hogyan befolyásolta a pandémiát, pandémia lefolyását, az oltakozást, a védekezést, milyen szerepet játszhat ez a szociál média mindezekben a folyamatokban, és többek között arról is beszéltünk, hogy az oltást hogyan kutatták ki, melyek azok a lépések, illetve melyek azok a folyamatok, amelyeket ugye az oltás kutatásában használnak, és hogy hogyan is hat az oltás, hiszen ezeket az információkat lehet, hogy kevesebben tudják, és ezek nagyon-nagyon fontos információk.
Az oltás kapcsán szóba kerültek az orvosi kutatások is. De ezeket hogyan kell elképzelni?
Az orvosi kutatások nagyon-nagyon bonyolult folyamatok. Tulajdonképpen minden egy molekulával kezdődik, egy laborban, ahol egy kémikus felfedez egy egyszerű vegyületet, vagy esetleg egy bonyolultabb vegyületet, és azzal elkezd kísérletezni. Megfigyeli azt a molekulát és annak a viselkedését labor körülmények között, ugye kémcsövekben, különböző műszerekben teszteket végeznek vele, és a molekulának a jellemzői alapján az illető kémikus, ez még nem orvoskutató, hanem csak kémikus, úgy találja, hogy esetleg ez a molekula hat-hat bizonyos betegségekre. Miután ezt a felfedezést megejtette, utána állatkísérletek következnek, előbb egereken, patkányokon, aztán esetleg nagyobb állatokon is kísérleteznek, nyulakon, kutyákon, majmokon, ha szükséges. Ezeket mind-mind törvénykezésileg megszabják, hogy ezeket az állatkísérleteket hogyan kell végezni, mikor kell végezni, milyen körülmények között, milyen feltételeket kell biztosítani úgy az állatok számára, akiken zajlik a vizsgálat, mint a kutatáson belül. És ugye, hogyha a molekulának sikerül ezeken a fázisokon, ezeken az állatkísérleteken jól átmenni és bizonyítja a hatékonyságát, akkor következhetnek az emberkísérletek. Az emberkísérletek négy nagy lépésben zajlanak. Az első lépés az úgynevezett first in human kísérlet, ami azt jelenti, ugye angol nyelvből lefordít, vagy először emberben típusú kísérlet. Ebben a fázisban, ezt még egyes fázis kísérletnek is nevezzük, ebben a fázisban tulajdonképpen a molekulát először próbálják ki egészséges önkénteseken. Ilyenkor azt nézik, hogy a molekulának esetleg milyen káros hatásai, milyen mellékhatásai lehetnek. Természetesen ezeket a kísérleteket annyira kis dózisban szokták végezni, hogy nagyon-nagyon ritka az, hogy esetleg tényleg káros kimenetele lenne az illető egyénre, akinek ezt a molekulát beadták, de hát nagyon sok olyan módszer van, labormódszer, ugye különböző imagisztikai módszerek, amikkel ki lehet mutatni a gyógyszernek a hatékonyságát és a biztonságosságát egy egyénben, úgyhogy általában ezeket a módszereket használják az egyes fázis kísérletekben. Ha egy molekula átment ezen az egyes fázis kísérleten, és sikeresen bizonyította azt, hogy biztonságosan lehet használni, akkor mehetünk a kettes fázisú kísérletbe, amikor is olyan egyéneknek adjuk be ezeket a molekulákat, akik különböző betegségekben szenvednek, olyan betegségekben, amelyeket mi meg akarunk ezzel a molekulával gyógyítani. Ugye ebben a fázisban szintén nagyon-nagyon rövid távú kezelést, egy-két napos kezelést szoktunk alkalmazni ezzel a molekulával, hiszen még mindig nem tudunk nagyon sokat ezekről a készítményekről, de itt már nézzük azt, hogy mennyire hatékony ebben a betegségben, és milyen rövid távú toxikus hatásai vannak, tehát milyen rövid távú mellékhatásai vannak. Ha ezen a fázison is sikeresen átmegy egy molekula, akkor következhet a harmadik fázis, a hármas fázisú vizsgálat, amikor már hosszú távon lehet alkalmazni a gyógyszert, valóban abban a betegségben alkalmazva, amelyet meg akarunk vele gyógyítani. Ilyenkor akár hetekig, hónapokig vagy évekig kezelhetjük a betegeket, és ekkor már tényleg azt nézzük, hogy mennyire gyógyítja meg, mennyire kontrollálja a betegséget ez az új hatóanyag, milyen mellékhatásai vannak, ezeket mind-mind összegyűjtik, ezeket az információkat, és ha ezek a kísérletek is sikeresek, akkor tulajdonképpen a gyógyszergyártó cég kérheti a gyógyszernek a piacra helyezését, tehát ettől a ponttól kezdve, ha a gyógyszer bizonyította azt, hogy hatékony és biztonságos, akkor bekerülhet a gyógyszertárakba. És utána jön a negyedik fázis, amit nagyon röviden fogok elmondani, tulajdonképpen ebben a fázisban már azt nézik, hogy hogyan hat a való világban ez a gyógyszer, tehát megvizsgálják a kórházban, az ambulanciákon, a járóbetegrendelőkben kezelt betegeknek a szintjén a hatékonyságát és a biztonságosságát ezeknek a gyógyszereknek.
És akkor hogyan kerül kapcsolatba az orvosi kutatásokkal a big data?
Ugye nagyon egyszerű, hiszen nagyon-nagyon sok adat összegyűl egy-egy ilyen kutatás alatt. Gondolni kell arra, hogy amíg egy molekula átmegy mindezen fázisokon, addig tulajdonképpen 10 év telik el. Ugye rengeteg anyagi befektetéssel is zajlik, és hát el tudom mondani azt, hogy 1000 molekulából körülbelül egy olyan 5-6, aki elkerül tulajdonképpen a gyógyszer fázisába. Na most, mivel hogy ezeknek a kutatásoknak a keretén belül rengeteg egyént megvizsgálnak, végül, mire a kutatások végére érnek, összegyűl akár 5-6 ezer egyéntől elkezdve több 10 000 egyénig, ugye itt megemlíthetjük a koronavírus vakcint, ahol a hármas fázis vizsgálat 40 ezer egyénen zajlott. Tehát ezektől a begyűlt adatokat valahogy és valaki kell analizálja, és ez már big data-nak számít. Ezekben az adatbázisokban különböző mesterséges intelligenciát, illetve gépi tanulást használnak arra, hogy ilyen-olyan különböző modelleket felfedezzenek, olyan modelleket, amiket esetleg nem sikerült észrevenni a kutatás alatt. Szintén big data alkalmazásokat és mesterséges intelligenciát használnak a negyedik fázisában a kutatásnak, amikor már a gyógyszer kikerült a külvilágba, a nagyvilágba, és kórházakban, gyógyszertárakban, ugye ambuláns kezeléseken használják ezt a gyógyszert, hiszen ilyenkor már elég kevés adat jut vissza a gyógyszergyártó céghez, de nagyon sok olyan információforrás van, többek között a szociál média, amiről beszélgettünk a múltkorjában is, ahol a betegek elmondják a különböző tapasztalataikat a gyógyszerrel kapcsolatosan. Ezeket a tapasztalatokat, ezeket az információkat ki lehet aknázni, szintén a gépi tanulás, illetve a mesterséges intelligencia segítségével. Ez újfent egy big data adatbázist fog eredményezni, és ezt az adatbázist fogják tovább analizálni majd a gyógyszergyártó cégek, illetve a gyógyszerügyi hivatal is, azért, hogy felfedezzék a különböző mellékhatásokat esetleg, vagy potenciális hatékonyságot más betegségekben, olyan betegségekben, ahol ezt még nem figyelték meg.
Hogyan változott az elmúlt években az orvosi kutatás a technológia hatására, és véleménye szerint hogyan fog változni ez a jövőben?
100 évvel ezelőtt az orvosi kutatás még nagyon-nagyon gyerekcipőben járt, hiszen tulajdonképpen ilyen lokálszinten zajlottak a kutatások, egy-egy orvos felfedezett, megfigyelt valamit, azt kipróbálta néhány betegen, és tulajdonképpen ennek köszönhetően abból a megfigyelésből született egy gyógyszer. Ilyen volt az inzulin, ilyen volt például a penicillin is. Ezek nem voltak kiterjedt kutatások, és el tudom mondani azt, hogy ha a mai standardokat alkalmaznánk, akkor lehet, hogy az inzulinból nem is lenne inzulin, illetve a penicillinből nem is lett volna antibiotikum. Tehát nagyon-nagyon nagy hatással volt a technológia és a számítástechnika az orvoskutatásra. Ma már a legtöbb ilyen orvosi kutatás, gyógyszerkutatás multinacionális szinten zajlik. Több országot, általában 10-15-nél is több országot, több kontinensről vonnak be, különböző kutatócsoportok vannak ezekben a kutatásokban, tehát most gondoljunk bele, ugye szintén ezt a koronavírus vakcina kutatást említve 40 ezer beteget azért nem olyan egyszerű összeszedni. Például ez a kutatás teljes Egyesült Államok szintjén zajlott, rengeteg különböző klinikát bevonva. Tehát a számítástechnika meg tudja oldani azt, hogy mindenki egyforma formátumban küldje be az adatokat, ugye bevonják ezeket a különböző kutatócsoportokat. Na most a legtöbb kutatás, mint mondtam, több kontinensen zajlik, tehát általában ahhoz, hogy bizonyítsam azt, hogy egy gyógyszer valóban hatékony, akkor azt kell bizonyítsam az ázsiai populáción is, az európai populáción is, az Egyesült Államok beli populáción is, hiszen nem fogadják el, a gyógyszerügyi hivatalok nem fogadják el azt, hogy az európai ember teljesen egyforma az ázsiai emberrel, vannak bizonyos genetikai különbségek, vannak bizonyos enzimkülönbségek, és kell bizonyítsam azt, hogy igenis a gyógyszerem hatékony mindezen populációban. Tehát ebben mindenképpen a számítástechnika nagyon nagy szerepet játszik.
Milyen új technológiákat kell használni egy orvosi kutatásban? Szerintem nyugodtan használhatjuk a kell szócskát.
Ugye a legtöbb frissebb új technológia, amit használnak, és amit most már lassan kell használni, az a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, hiszen egyre több adat gyűl be, egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy a kutatók, az emberi lények nem fognak felfedezni olyan modelleket, olyan összefüggéseket, olyan kapcsolatokat, amelyeket esetleg gépi tanulással, tehát ezzel a machine learninggel fel lehet fedezni. Tehát ezt kell használni. Azon kívül pedig ugye az adatok begyűjtéséhez és az adatbázis felépítéséhez kell használjuk a technológiát, itt már kell, és ez már egy kötelező dolog, az adatok mindenképpen elektronikus formában kell begyűjjenek, tehát akkor is, ha egy kutatás esetleg papírformán zajlik, a kutatóknak kutya kötelességük végül ezt egy elektronikus adatbázisba bevinni, hiszen a kutatások adatait le kell adni a gyógyszerügyi hivatalokhoz, lehet, hogy ezt nagyon sokan nem tudják, de a gyógyszerügyi hivatal leellenőrzi ezeket a kutatásokat, végigfutatva ugyanazokat a statisztikai számításokat az adatokon, amiket a gyógyszergyártó cég végigfuttatott, és hát nem utolsó sorban, miután az adatok begyűltek, azokat az adatokat ugye nagyon-nagyon fontos ugyanarra a standard szintre hozni. Ezt is biztosan, hogy sokan nem tudják, de egy gyógyszerkutatásból származó adatbázisnak megvan a standardja, és ez világszinten elfogadott, tehát ezt is szintén a technológia segítségével tudják megejteni. És hát ezek az adatbázisok, hogyha már standardokon vannak és standard szintre vannak hozva, akkor összecsaphatóak, és ilyen megint visszatérünk a Big Data-hoz, ugye Big Data szinten lehet őket analizálni, még több információ kinyerésére, gyógyszer kölcsönhatás megfigyelésére, esetleg más hatékonyság vagy biztonságosági kérdéseknek a tisztázására.
A múlt adás folyamán még szóba jött egy kifejezés, ez pedig a géntérképezés. De mit is takar ez a fogalom?
Géntérképezés az tulajdonképpen egy olyan módszer, ami szilárd bizonyítékokat hozhat arra vonatkozóan, hogy szülőről gyermekre továbbított-e egy betegség vagy nem, illetve hogy milyen génekhez kötött ez a betegség. Tehát tulajdonképpen ezzel az örökítő anyagunkat tudjuk megvizsgálni, a DNS-ünket tudjuk megvizsgálni, és gyakorlatilag elkészítjük azt az információ térképet, amely a mi szervezetünk felépítését, működését biztosítja. Tehát a mi szervezetünkben ez a DNS egy olyan térképet biztosít, egy olyan térképet jelent, amely alapján a szervezetünk működik, amely alapján letermeli a különböző anyagokat, amely alapján a szemünk színe kék vagy barna, vagy esetleg zöld, ami alapján a bőrünk barna vagy fehérebb, tehát mindezek a jellemzők információ formájában megvannak a DNS-ünkben. Ezt fel lehet térképezni egy projekt által, amit az Egyesült Államokban indítottak el, ezt Human Genome Projektnek nevezik, HGP-nek rövidítik, és ennek a fő céljai azok voltak, hogy olyan olcsó és jobb eszközöket fejlesztenek ki, amelyek által sikerül a géneket azonosítani és a működésüket megérteni. Na most az Egyesült Államokban már létezik ez a lehetőség, illetve Európában is létezik, már egy picit drága, hiszen ha jól tudom, körülbelül jelen pillanatban Romániában egy olyan 10-12 ezer lejre emelkedik egy ilyen géntérképezési vizsgálat, de be tudunk küldeni nyálmintát, szövetmintát vagy vérmintát egy laborba, és ez a labor elkészíti a teljes gén térképünket. A genetikai térkép alapján meg lehet állapítani azt, hogy vannak-e benne olyan apró, de jelentős elváltozások, amelyek esetleg engem kitesznek különböző betegségekkel szemben, amelyek esetleg elindítanak az én szervezetemben rákos folyamatokat, vagy egyéb betegség folyamatokat, mint például asztmát, szívbetegséget, cukorbetegséget, vagy pszichiátriai állapotokat. Ezeket lehet feltérképezni, és hát szerintem az is nagyon érdekes, hogy nem csak kifejezetten betegségekre lehet használni, hanem meg lehet mondani, hogy kinek milyen a származása, melyik föld területről származott el, honnan vannak a felmenői. Ugye meg tudják mondani azt, hogy esetleg északi vidékekről, vagy déli vidékekről, és azt is, hogy milyen arányban származunk ezekről a különböző föld területekről, vagy kontinensekről.
De mégis hogyan kell elképzelni magát a géntérképezés folyamatát? Hiszen például a röntgent azt mindenki ismeri, de a géntérképezésről meggyőződésem sokan nem is hallottak egészen idáig.
Ez egy labormódszer, ami eléggé bonyolult. Tulajdonképpen, mint mondtam, vér- és szövetmintákat gyűjtenek olyan családtagoktól, akikben jelen van egy bizonyos betegség, és különböző laboratóriumi technikák segítségével ezt az anyagot felbontják, kivonják belőle ezt a DNS-t, és a DNS-t szintén bonyolult labortechnikák segítségével tudják analizálni. Tulajdonképpen itt megint a Big Data-nak nagy szerepe van, hiszen a DNS az egy hatalmas nagy információforrás, és ezt a DNS információforrást egy számítógép fogja majd analizálni, tehát ez az egész géntérkép bekerül egy számítógépes adatbázisba. Tehát gyakorlatilag az én DNS-em az egy adatbázissá alakul ebben a számítógépben, és ahogy ez az adatbázis elkészült, és minden egyes kis információdarab benne van ebben az adatbázisban, akkor végigfutatnak rajta különböző szoftvereket, programokat, és az egyes jellegzetes mintázatokat, úgynevezett markereket keresik ennek a segítségével. Ezek a mintázatok fogják megmondani azt, hogy az én szervezetemben és az én családomban esetleg gyakran előfordulhat, vagy előfordulhat, vagy kialakulhat bizonyos betegség, ki vagyok-e téve bizonyos rizikóknak ilyen szempontból.
Hogyan néz ki ennek a kiértékelése? Tehát visszatérnék a röntgenes példához, ott kapunk egy lapot, ahol esetleg látszik, hogy el van törve a csontunk, vagy nincs eltörve. De hogyan néz ki egy géntérképezés kiértékelése?
Ezt a számítógép végzi, az orvosok tulajdonképpen már csak a végső eredményt fogják megnézni. A számítógép az, aki végigfut ezen az információ láncon. Tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, mintha egy írott szöveg lenne, mintha egy nagy könyv lenne. Ezt az egész könyvet a számítógép kiolvassa, és gondolom, hogy sokan hallottak vagy tanultak magyar nyelvből a különböző ilyen-olyan versben alkalmazott irodalmi mintákról, ugye az allegóriáról, meg a továbbiakról. Itt van, tehát a versben is használnak olyat, hogy ugyanazt a betűt használja fel többször, vagy ugyanazt a szót használja fel többször, és ez akkor elkezd rímelni, illetve elkezd különböző ilyen mintákat adni a versben. Na most, hogyha a számítógép egy ilyen mintát talál meg, akkor ezt a mintát, amit ő már ugye előre ismer azért, tehát tudjuk a különböző betegségekből, hogy ez a minta minek felel meg, ezt megjegyzi, megjelöli, ezt nevezzük markernek, és akkor ezt a markert felmutatja az orvosnak, és az orvos orvos ki tudja majd később értékelni ezeknek a markereknek az alapján, hogy az illető egyénben milyen betegségek fordulhatnak elő, vagy esetleg milyen örökletes rizikóknak van kitéve. Ugye többek között ilyen örökletes lehet a mellráknak az örökletes formája, vagy lehet a vastagbélráknak örökletes formája, vagy a vastagbél polipózisnak az örökletes formája. Ezeket a markereket mind-mind a számítógép fogja megjelölni, és az orvosok, ha látják ugye a markert, akkor már be tudják azonosítani a különböző rizikókat.
Térjünk vissza a kutatásokhoz. Hogy áll Románia a fejlettség tekintetében, összehasonlítva a külföldi országokkal? Ugye tudjuk, hogy orvosi tekintetben is számos területen le vagyunk maradva.
Románia elég jól állt a kutatások terén és az orvosi kutatások terén, mégpedig azért, mert a nyugat-európai cégek nagyon sok kutatást hoztak Romániába elvégzés miatt. Tehát nem feltétlenül azért, mert mi indítottuk a kutatásokat itt Romániában, hanem azért, mert nagyon sok olyan klinika, orvos és beteganyag volt, és van, ahol lehet ilyen kutatásokat végezni. És nagyon nagy volt az orvosok körében az érdeklődés. Jelen pillanatban az utolsó, az elmúlt 2 évben gyakorlatilag sajnos eléggé visszaesett ennek a lehetősége, hiszen a koronavírus az megszabta azt, hogy milyen kutatásokat lehet végezni, és hol lehet végezni ilyen kutatásokat. Nem igen lehetett bemenni a klinikákra, tehát egy kicsit visszaesett ez a trend. Ami a kutatásoknak az indítását, finanszírozását illeti, illetve a tulajdonképpen éppen azokat a cégeket, akik ilyen kutatásokat el tudnak végezni, ők sajnos nem igazán vannak Romániában, csak a leányvállalataik vannak itt. A nagy cégek, akik iniciálják ezeket a kutatásokat, leggyakrabban vagy Németországban, vagy Franciaországban, vagy Nagy-Britanniában vannak, és természetesen az Egyesült Államokban. Innen jönnek a kutatások, innen irányítják ezeket a kutatásokat, és a legtöbb kutatás, ami Romániában zajlik, az tulajdonképpen abból áll, hogy a klinikákat bevonják, megmondják nekik, hogy hogyan kell elvégezni a kutatást, elvégeztetik velük, begyűjtik az adatokat, és körülbelül ennyi. Sajnos Romániában nem tartunk még ott, hogy itt indítsunk el nagyszabású kutatásokat, illetve finanszírozunk nagyszabású kutatásokat. Itt azért megjegyezném azt, hogy, és ez a legelső kérdéshez is kapcsolódik, hogy tulajdonképpen egy ilyen molekulának a kifejlesztéséhez és egy gyógyszerré válláshoz körülbelül 1 milliárd eurónyi összeget kell befektessen egy cég, egy gyógyszergyártó cég, tehát lehet, hogy ez is akadálya annak, hogy Románia nem tud feltétlenül részt venni ezekben a kutatásokban. Nem mondom azt, hogy nincsenek indított kutatások Romániában, vannak, de a legtöbb ilyen kutatás akadémiai szinten zajlik, tehát az egyetemek szintjén, és nem kiterjedt kutatások, és sajnos nem is olyan nagyon nagyszabású eredményekkel járnak, mint ahogy azt esetleg szeretnénk.
Az adás első felében beszélgettünk még a gyógyszerkutatásokról. Hogyan kell elképzelni, mit az orvos gyakorlati szerepe, főleg a beteggel való kapcsolattartásban?
Gyógyszerkutatásokban a gyógyszergyártó cég ugye ismeri a molekulát, és tudja pontosan azt, hogy mire számít, mire vár a kutatás keretén belül. Tehát ők azok, akik megtervezik a kutatást, eldöntik, hogy hány betegre van szükség, pontosan mit fogunk elvégezni azon a kutatáson belül, mit fogunk tenni a betegekkel. Eldöntik azt is, hogy milyen betegekre van szükség azoknak a betegeknek, mi legyen a jellemzőjük. Hogyha a kutatás meg van tervezve, és elő van készítve, akkor jön a következő fázis, a következő lépés, amikor azt jóvá kell hagyni. Tehát ezt bizonyára nagyon kevesen tudják, hogy a gyógyszerkutatásnak a törvénykezése úgy összességében egy nagyobb ország törvénykezéséhez hasonlítható, tehát rengeteg törvény van, szabály van, útmutató van, amit be kell tartani a gyógyszergyártó cégnek és a kutatást végző csapatnak is. Tehát jóvá kell hagyatni ezt a kutatást, ezt általában a gyógyszerügyi hivatalok hagyják jóvá, illetve egy etikai bizottság hagyja jóvá. Ha ez is megtörtént, és mindenki beleegyezett abba, hogy ez a kutatás igenis elindulhat, akkor a gyógyszergyártó cég megkeresi azokat az orvosokat, azokat a klinikákat, ahol ezek a betegek, akiket ők ugye szeretnének bevonni a kutatásba, ahol ezek a betegek megfordulhatnak, és ezeket az orvosokat bevonják a kutatásba. Tehát ezek az orvosok tulajdonképpen egy készen kapott kutatási tervet kapnak a kezükbe, amiben pontosan le van írva, hogy mit kell csináljanak, mit kell tegyenek, megkapják a gyógyszereket a gyógyszergyártó cégtől, megkapják a különböző fogyóanyagokat, megkapják a hozzáférést az adatbázishoz, és akkor az ők szerepük tulajdonképpen ugyanaz az orvosi szerep, amelyet a klinikán nap mint nap ellátnak, lehet egy picit megfűszerezve olyan lépésekkel, amelyeket még pluszba elvárhatnak a gyógyszergyártó cégek, és az orvos beadja a betegnek a kísérletes gyógyszert, vagy esetleg az összehasonlító gyógyszert, megfigyeli azt, hogy a gyógyszer hogyan hat, megméri a betegnek a különböző változóit, lehet itt vérnyomásról beszélni, vércukorszintről, laboreredményekről, röntgenfelvételekről, stb. A tüneteit rögzíti a betegnek, és rendszeresen, mondjuk naponta, hetente, havonta, attól függ, hogy hogy néz ki ez a kutatás, beírja az adatokat ebbe az adatbázisba. Tehát tulajdonképpen az orvos szerepe csak orvos szerep marad, csak hogy neki előre meg van mondva azt, hogy ezt pontosan hogyan kell megtenni ahhoz, hogy egy kontrollált környezetet tudjunk biztosítani a kutatásnak. Miután ezek az adatok ugye bekerülnek az adatbázisba, akkor a gyógyszergyártó cég, ha a kutatás véget ért, akkor a gyógyszergyártó cég ezeket az adatokat kiértékeli, statisztikákat végeznek, és akkor már jöhetnek az eredmények, amelyek alapján el lehet mondani, hogy hatékony-e a gyógyszer, biztonságos-e a gyógyszer, vannak-e különböző mellékhatásai, melyek azok a mellékhatások, és mindezek alapján végül összeáll egy nagy dosszié. Ezt a dossziét szintén le kell adni a gyógyszerügyi hivatalhoz, illetve az etikai bizottsághoz. A gyógyszerügyi hivatal megvizsgálja ezt a dossziét, és végül megadja a piacra helyezés jogát. Tehát ők azok, akik végül is döntenek arról, hogy igenis mehet-e a gyógyszertárakba és a kórházakba ez a gyógyszer, vagy nem. Tehát ez egy elég bonyolult és hosszadalmas folyamat. Egy ilyen gyógyszerkutatás akár évekig is elhúzódhat, mondjuk egy ilyen hármas fázisú vizsgálat, amelyben már a betegeket vizsgáljuk, és hosszú távon vizsgáljuk, és azt nézzük, hogy mennyire jó a gyógyszer. Egy ilyen vizsgálat 2-3 évtől akár 5 évig terjedhet, és hát betegenként nagyon nagy költségeket jelent ez a gyógyszergyártó cégnek, hiszen csak hogy egy példát mondjak, egy ilyen utolsó hármas fázisú vizsgálat, amelyben nekem is szerepem volt, még pedig az, hogy biztosítsam azt, hogy az orvosok helyesen végzik el a kutatást a klinikák szintjén. Egy ilyen hármas fázisú vizsgálatban a teljes büdzsé az kb. 5 millió euró volt, és azt hiszem, hogy 500 beteget vontak be összességében Európa szinten. Tehát ez egy óriási összeg, és beteg szinten is óriási összeg. Körülbelül, ha jól számolok, akkor 10-10-valahány ezer euróba kerül egy beteg ebből a szempontból.
Mi lenne, ha holnaptól eltűnnének az okos eszközök, az internet és a számítógépek? Mi lenne akkor a kutatásokkal?
Én szerintem a kutatások folytatódnának, persze nem ezzel az intenzitással, nem ezzel a hatékonysággal, nem ennyire összetetten, és nem ilyen multinacionális szinten, ahol ugye a kutatócsoportok egymással kollaborálnak, hanem valószínűleg visszatérnénk mondjuk úgy a sötét középkorába, vagy valahova oda arra a szintre a kutatásnak. Vissza kellene térjünk a papírformához, vissza kellene térjünk a kézzel elvégzett statisztikákhoz. Valószínűnek tartom azt is, hogy nagyon sok mindent figyelmen kívül hagynánk, és nem fedeznénk fel technológia nélkül, de hát a kutatás az tovább folytatódna, hiszen a kutatásnak az eredője nem a technológia, hanem az orvosoknak a kíváncsisága, a nyitott kérdéseknek a megválaszolása tulajdonképpen, illetve bizonyos betegségekre megoldást keresünk, és ezek azok a mozgató rugók, amelyek a kutatást indítják, iniciálják, tehát semmiképpen sem várható az, hogy megálljon a kutatás, visszaesne, az biztos, nem lenne annyira jó a minősége, mint amilyen most, hiszen most mondhatjuk azt, hogy egy nagyon-nagyon kontrollált területről beszélünk, egy olyan területről, ahol nagyon sok adat gyűl össze, amit nagyon-nagyon ellenőriznek, amit nagyon-nagyon kritizálnak is. A kritika alatt azt értem, hogy ha egy orvos vagy egy csapat publikálja az eredményeit, azt nagyon sok más orvos és csapat ellenőrzi, felülbírálja, kritizálja, javításokat kérnek, és így tovább. Ezek mind megszűnnének, tehát reméljük, hogy ez nem fog bekövetkezni a közeljövőben.
Tudjuk, vagy legalábbis most már képesek vagyunk elképzelni azt, hogy hogyan zajlik most egy orvosi, egy gyógyszerkutatás. De ez hogyan történt a múltban, vagy hogyan fedezték fel, milyen folyamatokat igényelt az inzulin vagy a penicillin, vagy az ön példájával éljek, piaci bevezetése, az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es fázis?
Akkoriban nem voltak ezek a fázisok, hanem egyszerűen megfigyelésre épült az orvosi kutatás, az orvos megfigyelt egy bizonyos jelenséget, például a penicillin esetében ugye a legenda szerint egy kidobott ilyen tápszeren penész gomba jelent meg, és Fleming megfigyelte azt, hogy a penész gomba körül a baktériumok visszahúzódtak, illetve elhaltak, és ennek következtében arra következtetett ugye, hogy a penész gombában valamilyen olyan anyag lehet, amely a baktériumokra káros hatással van. És ismerve már azt, vagy tudva azt, hogy ezek a baktériumok léteznek és gyulladásokat, fertőzéseket okoznak, elkezdte ezt tulajdonképpen kutatni. Persze a penicillin is később került aztán piacra, de az inzulinnal is hasonlóképpen történt, és még több más anyaggal történt hasonlóképpen, és itt megemlíteném például a kolera ellenes vakcint, ugye, amit kantakuzinónak a nevéhez kell kapcsolni. Mindezen anyagokat megfigyelés után egy az egybe beadták az emberi egyéneknek, azoknak a betegeknek, akikre úgy gondolták, hogy ez hatással lesz. És az inzulin esetében is valóban így történt, disznóból kivont inzulint adtak be diabéteszes, egyes típusú diabéteszes gyerekeknek, és megfigyelték azt, hogy ők jobban lettek. És ez egy nagy áttörés volt, de hát nem volt se törvénykezés, nem volt se felülvizsgálat, nem volt se etikai bizottság, nem volt semmiféle kontroll, nem voltak fázisvizsgálatok, nem néztek mellékhatásokat abban a fázisban, hanem elkezdték kezelni a betegeket, és akkor majd szép lassan, hosszú távon kezdett kiderülni és fényderülni arra, hogy esetleg milyen mellékhatásokra kell még számítani. És csak hogy egy másik példát adjak egy olyan gyógyszerről, amit ugye nagyon sokan használnak, és ez a paracetamol. A paracetamolt hát több mint 50 évvel ezelőtt fedezték fel, és azóta is használjuk a láz csillapítására és a láz kezelésére, és abban a periódusban, amikor a paracetamolt felfedezték, akkor még ez a klinikai kutatás és a kutatási fázisok még nagyon-nagyon gyerekcipőben jártak. Mindenki örvendett neki, hogy lehet vele lázat csillapítani, de tulajdonképpen körülbelül 5 évvel ezelőtt a francia gyógyszerügyi hivatal hívta fel arra a figyelmet, hogy úgy tűnik, hogy a paracetamol súlyos májelégtelenséget okozhat, főleg, hogyha nagyobb dózisban és huzamosabb ideig használjuk, és ezért a paracetamolt 50 év használat után helyezték egy ilyen megfigyelés alá, ami azt jelenti, hogy a gyógyszeres dobozra egy fekete háromszög került, és ez pedig ez a fekete háromszög azt jelöli, hogy a gyógyszerügyi hivatal kiemelt megfigyelés alatt tartja az illető gyógyszert, és bármilyen mellékhatás jelentkezik, ezt a mellékhatást jelenteni kell a gyógyszerügyi hivatalnak.
A mesterséges intelligenciának a jövőben lehet olyan szerepe, hogy kiszorítja az embereket, mármint az orvosokat a kísérletekből, kutatásokból, vagy éppenséggel megkönnyíti a szakképzett munkaerő dolgát?
Egyelőre csak megkönnyíti a dolgunkat. Mindenképpen, ha a mesterséges intelligencia felfedez egy bizonyos modellt az adatokban, vagy egy bizonyos összefüggést, akkor azt emberi egyének kell felülbírálják, mégpedig azért, mert azok a különböző összefüggések, amik statisztikailag esetleg jelentősnek bizonyulnak, vagy matematikailag jelentősnek bizonyulnak, nem biztos, hogy jelentősek klinikai szempontból. Ugye, hogyha van egy magas vérnyomásos betegem, akinek 150-es a vérnyomása, és azt lecsökkentem 5 higanymilliméterre 145-re, az lehet, hogy statisztikailag szignifikáns lesz, hogyha egy nagyon nagy populációban végzem ezt a vizsgálatot, de klinikailag 150-ről 145-re csökkenés nem jelent nagy dolgot, hiszen ugyanakkor a rizikója a betegnek, mint azelőtt. Tehát ilyen szempontból a mesterséges intelligencia csak arra képes egyelőre, hogy különböző modelleket felfedezzen és ezeket bemutassa az orvosoknak, de az orvost, mint gondolkodó egyént nem fogjuk egyelőre ki tudni zárni ebből a folyamatból. Tehát mindenképpen segítő eszközként tekintünk rá, és hát segítő eszközként abszolút szükség is van rá, és kell is használjuk, szép lassan mondhatom azt ugyanúgy, ahogy említetted, hogy kell is használjuk a mesterséges intelligenciát, kell használjuk a gépi tanulást, hiszen most már akkora adathalmazokkal nézünk szembe, akkora adathalmazok gyűlnek nagyon-nagyon sok forrásból, amit ember nem tud analizálni, például ugye a szociál médiára visszatérve, hiszen a mesterséges intelligenciának és a gépi tanulásnak talán ez a következő lépése, ez a natural language processing, tehát a természetes beszédnek a feldolgozása. Ezekből nagyon sok információt lehet kiaknázni, tehát a szociál médiában leírtakból nagyon sok információt lehet kiaknázni, de ezt ember nem képes elvégezni, ezt a munkát, erre mindenképpen mesterséges intelligenciára, technológiára és gépi tanulásra van szükség.
A múlt műsorban még említettünk egy érdekes témát, ez pedig a digitális gyógyszerek. Ezek micsodák, és mikorra várható a szélesebb körű elterjedése? Avagy mikor tudunk majd mi is ilyeneket használni itt Erdélyben?
A digitális gyógyszerek azok olyan szoftverek, olyan alkalmazások, amelyek leggyakrabban mobiltelefonokon, tabletteken futnak, de akár számítógépeken, weboldalakon keresztül is elképzelhetőek ezek a gyógyszerek, és ezek olyan szoftverek, amelyeknek pozitív hatása lehet a beteg egészségi állapotára, a betegségére, az általános állapotára, az életminőségére, illetve csökkenthetik a beteggel kapcsolatos egészségügyi költségeket. Ez az, ami meghatároz egy ilyen szoftvert, és ezt a digitális gyógyszert, mint olyat, a német állam tette magáévá elsőnek tulajdonképpen. Ők azok, akik ezt elfogadták törvénykezés szinten is, és tulajdonképpen a német gyógyszerügyi hivatal az, aki már jóvá hagyott ilyen digitális gyógyszereket. A digitális gyógyszert használó beteg tulajdonképpen egy mobiltelefonon keresztül beírja az adatait ebbe az applikációba, és az applikáció különböző tanácsokat ad neki, esetleg felveszi a kapcsolatot az orvosával, elküldi neki az adatokat, és ezáltal megelőz, esetleg kezel, esetleg segít a betegnek, segít a hozzátartozóknak, és mindenképpen az egyik végkicsengése ennek a folyamatnak az, hogy csökkenti a beteg ellátással kapcsolatos költségeket. Tehát a német állam ezt elfogadta, és Németországban már több ilyen digitális gyógyszer is létezik, ha jól tudom, akkor a számuk most már lassan 20-nál is több. Ezeket a szoftvereket nem akárki használhatja, tehát ezek az applikációk nem elérhetőek a nagy társadalomban is széles körben, hanem ezeket a szoftvereket az orvos írja fel receptre, és a recepten egy QR kód jelenik meg, amelynek segítségével a beteg aztán le tudja tölteni ezt az applikációt. Tehát ez az applikáció kifejezetten a betegnek van szánva, az ő nevéhez kapcsolják tulajdonképpen, és ami nagyon érdekes, az az, hogy a német állam ezt a szoftvert tulajdonképpen kompenzáltan, tehát térítésmentesen vagy fizetésmentesen biztosítja a betegnek. Tehát a beteg, hogyha ezt fel van írva a receptre, letölti, akkor nem kell fizessen ezért a szoftverért, és nem kell fizessen azért, hogy ezt használja. Például egy ilyen szoftver, ami Németországban már működik, és talán egyik az első ilyen elfogadott digitális gyógyszereknek, a fülzúgást kezelő szoftver, tehát olyan betegeknek készítették, akik fülzúgásban szenvednek, és ezek a betegek miután belépnek ebbe az alkalmazásba, feltöltik a különböző tüneteiket, feltöltik a különböző információkat, kérdésekre kell válaszoljanak, utána pedig ez a szoftver egy olyan programot állít össze nekik, amely segítségével megtanítja a beteget együtt élni a fülzúgással, különböző ilyen tréningeket végez a beteggel, amivel csökkenti a fülzúgást, nyugalomra tanítja a beteget, megtanítja pihenni a fülzúgás jelenlétében. Tehát egy csomó minden olyan dolgot biztosít, amit a beteg lehet, hogy magától nem tudna, és az orvosnak pedig nagyon sok időbe telne, hogy a betegnek ezt megtanítsa, tehát állandó foglalkozásra lenne szükség a beteggel. Az, hogy mikor lesz Erdélyben ilyen, azt nem tudnám megmondani, hiszen, mint mondtam, Nyugat-Európában is egyelőre Németország az, aki ezt elfogadta. Tudom azt, hogy Erdélyben nagyon sok olyan cég, informatikai cég van, aki applikációkat gyárt, és valószínűleg olyanok is vannak, akik hasonló vagy pontosan ilyen digitális gyógyszer applikációkat gyártanak, de sajnos azt kell mondanom, hogy egyelőre tudomásom szerint csak a külföldi piacokra gyártanak, és nem hazai piacra. Jó lenne, ha lenne, és jó lenne, hogyha a román gyógyszerügyi hivatal is és a román törvénykezés is felzárkózna ehhez, hiszen ez egyik jövője az orvostudománynak, a kezelésnek, és hát nagyon-nagyon erős hatással és nagyon-nagyon sok pozitív hatással lehet nem csak a betegekre, hanem, mint mondtam, az egészségügyi rendszerre is azáltal, hogy csökkenti a beteggel való költségeket.
Doktor úr, zárszóképpen hogyan látja az orvosi kutatások, a gyógyszerek és minden nemű kutatás jövőjét?
A gyógyszerek és inkább az orvostudomány jövőjéről beszéljünk, azt hiszem a gyógyszerek nagyon nagy fejlődésen mentek át az elmúlt 10 évben, és most már nagyon-nagyon komplex molekulákról tudunk beszélni, és nagyon-nagyon komplex molekulákat használunk, és ugye a gyógyszerek kapcsán talán ami az áttörést számíthatja az elkövetkezendő periódusban, azok ezek a mini robotok vagy mikrorobotok, amelyeket be lehet jutatni a szervezetbe, és amelyek el tudják vinni a gyógyszereket azokhoz a rákos sejtekhez például, amiket megcéloztunk. Ez egy nagyon nagy áttörés lenne, ezt jelen pillanatban kutatják, remélem, hogy sikerül is piacra kerülni ezzel a fejlesztéssel, hiszen ez azt jelenteni, hogy a citosztatikumokkal, kemoterápiával nem mérgezzük le az egész szervezetet, hanem nagyon célzottan fogjuk tudni kezelni a betegeket. Ami az orvostudománynak az irányát és a jövőjét illeti, az egyik jövőkép az az úgynevezett precíziós medicina, vagy személyesített medicina. Ez abból áll, hogy a beteget nem csak azért vizsgáljuk ki, amiért jön az orvosi rendelőbe, és nem csak azokat a jellemzőiket nézzük meg, amik esetleg a betegségéhez kapcsolódnak, hanem géntérképezést is végzünk, pszichológiai felmérést is végzünk, szociális felmérést is. Tehát minden adatot összegyűjtünk a betegről, és a kezelését akkor megfelelően ehhez fogjuk viszonyítani, és ehhez fogjuk igazítani. Ez azért lenne nagyon jó, mert a betegek körében vannak sokan olyanok, akik egy gyógyszerre nem válaszolnak megfelelően, de válaszolnak egy másik típusú gyógyszerre. És ezt csak ilyen genetikai térképezéssel, precíziós medicina segítségével tudjuk elérni és megállapítani. És hát a végső cél az az úgynevezett integratív medicina lenne. Az integratív medicina, ami abból áll, hogy nem külön-külön orvosok dolgoznak és orvosok gyógyítanak betegeket, hanem csapatokat rakunk össze. Ez egy elég bonyolult koncepció, és hát a nyugati társadalmakban kezd elterjedni, és a nyugati törvénykezést kezdik ehhez igazítani. Sajnos nálunk Romániában tudjuk azt, hogy ha el kell menni az orvoshoz, akkor elmész a családorvoshoz, ő elküld a belgyógyászhoz, ő elküld esetleg a neurológushoz, de egyik sem kommunikál a másikkal, csupán csak papírokon keresztül, írományokon keresztül. Tehát ezt kell elkerülni, és olyan csapatokat kell összeállítani, akik nagyon hatékonyan, nagyon pontosan, megfelelően kezelik a betegeket. Tehát ez az integratív medicina lenne az orvostudománynak és az orvoskutatásnak a végső célja.
Doktor úr, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége volt.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a ma esti digitális világba, amelynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Imre Mihály orvoskutatónak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Boldog új évet kívánunk! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.